Istennek igéjét Mózes első könyvéből fogom olvasni, a 32. fejezet 25. versétől a 32. versig. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg Isten igéjét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig, de látta, hogy nem bír vele. Ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kifiszamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő ezt felelte: nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Pénuelnál, és sántított a csípőjére. Eddig Isten igéje, hagyj csak meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj, Atyánk, köszönjük néked minden egyes alkalommal, amikor megnyithatjuk a te igédet, amelyet megírattál a mi épülésünkre, azért, hogy megszólíthass ezek által az igék által bennünket újra és újra, így a mai napon is. Adj nekünk nyitott szívet a te hangodnak, szavadnak meghallására. Kérünk téged, hogy ezek az igék találjanak úgy bennünket, amilyen állapotban most itt előtted vagyunk, a te színed előtt, hogy szívhez szóló módon szólíts meg bennünket. Adj nekünk valóságos találkozást most is te veled, ahogy Jákob is találkozott veled, és megáldva tudtad őt elbocsátani. Kérünk téged, hogy bennünket is majd megáldva bocsáss el, amikor elmegyünk, hogy neked adjunk hálát, és téged dicsérjünk mindazért, amit adtál nekünk. Kérlek, hogy áld meg igét hirdetőjét, Gulyás László testvérünket, és mindannyiunkat, akik te rád függesztjük a szemünket, hogy szólj hozzánk. Áld meg gyermekeinket, gyermekeink tanítóit, a te ígéret közöld ővelük is, hogy abból számukra is élet és áldás akadjon.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, a gyermekeket is, akik itt kéne, hogy legyenek. Igen, vannak. Így az advent ünnepkörében is. És advent egy kicsit a jövőre irányítja a mi tekintetünket. Advent, hogyha hallottuk is már, hogy ahogy kimegyünk a városba, arról szól, hogy mit vegyél, meg kinek vegyél, meg milyen vásárok vannak. De egy kicsit mégis megállhatunk, és egy kicsit arra ösztönöz bennünket Isten, hogy álljunk meg, és készüljünk arra a pillanatra, amikor majd visszajön a mi Urunk. Vajon, ha így talál bennünket, ahogy most vagyunk, beléphetünk-e arra a földre? Beléphetünk-e abba az országba, amit Isten készített nekünk? Ahogy János első levelében írja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Advent előre tekint, vagy bennünket ösztönöz előre tekinteni. És arra ösztönöz, hogy készüljünk föl. Most egy ilyen történet van előttünk, ahol Jákobnak meg kellett állnia Isten előtt, hiszen egy régi új helyre lép be. Abba a országba, ahol az ő testvére lakik, és mielőtt belép, számot kell vetnie emberrel, Istennel. Találkozni akar vele Isten. Aztán kiderül az is, hogy mi van az ő szívében. Azon az este, azon a sötét este, éjszaka, kiderül, hogy mi lakik az ő szívében, amikor Isten találkozik vele. Olyan könnyen be tudja magát csapni az ember, hogy minden olyan szép, sikeres. Újabban többször Jónás jut eszembe, akinek olyan sikeres volt az első fejezetben sok minden, hogy hát az Úr szólt, nagyon jó, ő elindult, nagyon jó, pont volt ott egy hajó, jaj de jó, pont volt nála annyi pénz, jaj de jó, hogy meg tudta venni a hajójegyet, jaj de jó, pont indult a hajó, jaj de jó, és minden olyan szép és tökéletesnek nézett ki. Csak hogy oda bent a szívébe volt ugye az irány más. Az, hogy a körülmény minden szép és jó, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az Isten útján járunk. És akkor tényleg könnyen be tudjuk csapni magunkat, úgyhogy jó Jákobra figyelni, jó nézni az ő történetét, hogy mi van valójában az ő szívében. Jákob 20 évvel azelőtt el kellett, hogy meneküljön erről a földről. Azért, mert csalással megszerezte azt az elsőszülöttségi áldást, ami egyébként járt volna neki, Isten ígéretei között szerepelt. Ő mégis csalással szedte el ezt az idősebbik Iker elől, Ézsau elől. Az ő haragja elől el kellett menekülnie, és 20 évet Lábánnál töltött. 20 év alatt megnősült, lettek gyermekei, aztán lett vagyona is. Szépen furfangosan megszedte magát, Isten áldásával, de mégis az ő leleményességével is. Rengeteg jószága lett. Most, amikor Mezopotámiából jön hazafelé, akkor csak azt olvasok, hogy csak az, amit ajándékként, engesztelő ajándékként Ézsaunak előre bocsát, 200 kecske, 20 bak, 200 lyuk, 20 kos, 30 szoptatós teve fiastul, 40 tehén, 10 bika, 20 szamárkanca és 10 szamárcsődőr. Ez csak az volt, az a gondolom kisebbik rész, amit ajándékba küldött. Szóval ahogy látjuk Ézsaut, látjuk Jákobot, ezen az útján hazafelé, valószínű, hogy mindenhol nyáj lehetett, talán ilyen órás közökkel a környezetében, hogy egy órányi járásra arra kecskék, amarra tehenek, a másik irányban meg megint csak szamarak. Nagyon gazdag ember lett. Nagyon sok mindene volt. Nagy törzsfővé, főnökké, mondhatnám kiskirállyá vált. Élet és halál ura volt ő. Olyan ember, akinek a szavára hallgattak és adtak is. Aztán most közeledik Ézsauhoz. És eszébe jut a 20 évvel ezelőtti történet. És tudja jól azt, hogy a 20 év az nem gyógyír arra a bosszúra és gyűlöletre, ami Ézsau szívébe kialakult. A 20 év, az idő, az nem feltétlen gyógyít be minden sebet. Egyszerűen nem volt lezárás, nem volt megoldás. És most ezzel a gyűlölettel és haraggal kell találkoznia. Arra gondoltam, hogy vajon mi van a mi szívünkben. Talán egy év szomorkodás, harag valaki miatt, aki megsértett. De tudjuk azt, hogy vannak olyan falvak, ahol tudjuk azt, hogy már 20 éve nem köszönt a másik, és olyan harag van, és olyan szóba, vagy egyet nem értés, és olyan érzése van az embernek, hogy ott él a gyűlölet. Vannak ilyenek is, hogy 20 év alatt nem múlik el a harag és a gyűlölet. Szóval most ezzel kell szembenéznie Ézsaunak. Átmenetileg el lehet felejteni, akár 20 évre is. De mi van, hogyha egyszer kiderül? Aztán arra gondoltam, hogy Isten milyen jó, hogy azt mondja, hogy nem ilyen átmenetileg elfelejti a mi bűneinket, hanem ő, ahogy múltkor is hallottuk, hogy a tenger fenekére veti, és nem emlékezik meg róla többé. Ézsau bosszújától fél. Na de hát miért van ő ezen az úton? Azt olvassuk, hogy már nagyon mehetnékje is volt neki Lábántól, de azért megvárta azt, míg Isten indítja őt az útra. Térj haza, mondta neki az Úr. Aztán látjuk, hogy egyenesen Ézsaúnak a kezébe fut. Tehát Istennek engedelmeskedve indult el ezen az úton. Ott van benne Isten iránti bizalom. Ő hívta, ő küldte, azon az úton megy. De ott van benne egy félelem. És vajon nem ez jellemez bennünket is sokszor, hogy ott van bennünk az a hit Isten felé, de ott van bennünk egy darab félelem is. Ha fölfelé nézünk, ha imádkozunk, akkor nagyon szép és nagyon jó. A fejezet úgy kezdődik, hogy Jákob elmondja Istennek azt, hogy tényleg én egy szem bottal indultam el 20 évvel ezelőtt ezen az úton. Nagyon gazdaggá tettél. És aztán mégis, amikor nem imádkozik, akkor körülnéz, és azt látja, hogy Ézsau jön a lobogó gyűlöletével. Ebből mi lesz? És nem így vagyunk mi is, hogyha kicsit körbe tekintünk, leginkább a jövőre tekintünk. Vajon ott van bennünk egy Isten iránti bizalom, de nincs ott egy félelem, hogy vajon ha dolgozatot kell írnom, ha felelnem kell, a munkahelyemen megállok-e, ha betegség gyötör, ha hirtelen valami nagyobb betegség előtalál, vajon lesz abból megoldódás, feloldódás, lesz abból gyógyulás, hogyha nincs párom, életem társa, lesz még. És annyi minden tud bennünket így elvonni Isten iránti bizalom, az Isten iránti bizalomtól, hogy olyan jó, amikor egy-egy ilyen pillanatunkban Isten előtalál bennünket az ő igéjével. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. El innen, ami leköt, ami megköti a mi hitünket, elnézni innen föl a mi Urunk Jézus Krisztusra. Ő valóban tud nyugalmat, békességet adni. De jó is az, hogyha néha vannak félelmek, különben nem haladnánk előre. Egyszer még teológián az egyik évnyitón mondta azt az egyik tanárom, hogy ha nem lenne bennünk félelem, sose tanulnánk. Talán igaza van. És azért én is úgy jöttem ide, hogy kicsit féltem attól, hogy vajon el tudom-e mondani azt, amit vettem. És vajon úgy tudom-e elmondani. Vannak bennünk félelmek, de egy bizonyos ponton úgy vagyok, hogy ott már nem lehet mit csinálni. Ha Isten útján jársz, akár félsz, akár nem, az Isten veled van. És ha félsz is, Isten akkor is veled van, és megsegít. Aztán látjuk azt is, hogy ott van benne a félelem, ott van benne az Isten iránti bizalom, és ő még mindig az régi Jákob, aki most is szépen bebiztosítja magát, hogy Ézsau gyűlöletét ahogy csak lehet csillapítsa. Ezeket a nyájakat, amiket itt elsoroltam, egymás után küldi előre, hogy csillapítsa Ézsaunak a gyűlöletét, haragját. Talán ki lehet engesztelni vele. Mindent megtesz. Előkészíti szépen a másnapi találkozást Ézsauval. Az ő feleségeit, gyermekeit, a legdrágábbakat átvezeti a jablók révén, a folyó túlsó oldalára. Minél később találja őket szembe Ézsaunak a haragja. Mindent megtesz. Aztán jön az este. Besötétedik. Lassan új nap virrad, amikor majd találkoznia kell, és elkerülhetetlenül találkoznia kell Ézsauval, akiről pedig azt a hírt hallotta, hogy jön ám, már jön, 400 emberrel. És nem tudja azt, hogy mi van Ézsaunak a szívében. Szóval valóban jogos az ő félelme, mert nem rendezte azt a 20 évvel azelőtt itt sem. Beköszönt az este. Ráborul a csend, a csillagos ég, a magány. A feleségeit már átvitte a túlsó partra, a nyáj megint máshol van, ő egyedül marad. Csak Istennel. És ebben a csendben, ebben a magányában akar Isten vele találkozni. És látjuk azt, hogy igazából ezt a csöndet, ezt a magányt Isten tervezte el. Az eddigi élete egy nagy nyüzsgés volt. Születése pillanatától kezdve, amikor még anya hasában volt, veszekedtek, vitatkoztak, rúgdosták anyjuk oldalát és ahol együtt. Egymást is. Aztán megszerezte az elsőszülöttségi jogot, aztán megszerezte az elsőszülöttségi áldást, aztán el kellett menekülnie, aztán lábánnál nagyon sok nehézsége volt, 7 évig dolgozott meg a feleségéért, mert nincs telem volt, akkor becsapták, akkor újabb 7 évet szolgált a kedvenc feleségéért, aztán jöttek a gyerekek, aztán a vagyon kellett, aztán menekülnie kellett, aztán most itt van, és eddig küzdött, és élt, és tetre kész volt, és most végre csend van, nyugalom, és Isten akar vele találkozni. Okos, bölcs ember volt ő. Furfangért nem kellett a szomszédjába menni. De most mégis Isten azt mondta, hogy csend. Mindenki messze van tőle, és a kérdés fölmerül, és azt hiszem, hogy nem hagyja nyugodni, és nem hagyja aludni, hogy mi lesz holnap. Mi lesz, amikor Ézsauval találkoznia kell. És ekkor megjelenik egy idegen, egy égi lény, ahogy olvastuk, valaki. Csak a következő sorokból derül ki az igazából, hogy ez nem egy földi lény. Istennek egy küldötte. És akkor elkezd küzdeni ez az égi lény Jákobbal, és Jákob is küzd vele, és nem adja olcsón magát. Küzd vele egészen hajnal hasadtáig. És küzd, mert amikor már emberrel nem lehet küzdeni, akkor az Istennel kell küzdeni. Van olyan, amikor már minden ész kevés, amikor már minden erőnk kevés, amikor már nem segít semmi. Amikor az ember fölkészült már valamire, fölkészült egy vizsgára, fölkészült egy dolgozatírásra, egy feleletre, eljön az a pillanat, amikor már az ember úgy érzi, hogy nem tud többet teljesíteni, nem tud többet tanulni, nem tud jobban fölkészülni. Amikor megcsinálta a vizsgadarabját, amikor elment a munkahelyére és elvárnak tőle valamit, eljön az a pont, amikor már nem tudsz többet tenni. És akkor az ember széttárja a kezét, és vagy azt mondja, hogy na alszunk egyet, azt meglátjuk, mi lesz, vagy hogyha életbe vágóan fontos, akkor az van, amit itt Jákobnál olvasunk. Istennel küzd. És azt olvasjuk, hogy hajnal hasadtáig. Én nem tudom, hogy mikor kezdett el küzdeni, de valószínű, hogy azért ezek órák lehettek. És eszembe jut a Gecsemáné kert, ahol Jézus Krisztus imádkozik, ugye 3x1 órát, és a nemes tanítványok elalszanak. Szóval én nem igazán ismerem a magam életéből ezt a fajta küzdelmet. És valószínű, hogy inkább olyan lennék, mint a tanítványok, akik nem tudtak akkor még küzdeni, talán mert nem az ő életükről volt szó. De Jákob küzd. Jákob küzd életre halálra. És nem ereszti el addig azt az angyalt, Isten küldöttét, amíg az ő meg nem áldja. De miért kell neki az az áldás? Hát itt láttuk azt, hogy mekkora vagyona van. Hogy ő egy kis király. Miért kell neki még az az áldás is? Mi az az áldás? Én nem engedlek el addig, ameddig meg nem áldasz engem. Mondja ennek a valakinek. Miért kell neki az áldás? Mert látjuk azt, hogy az, hogy emberileg jól megy a dolga, az, hogy nagy vagyona van, az még mindig csak mulandó valami. Azt még mindig valamikor itt kell majd hagynia. És neki ennél sokkal több kell. Egyrészt az, hogy majd tovább fogja, az ő feladata az, hogy továbbadja az Isten áldását. De ez a bizonytalanság, hogy tényleg jó úton vagyok. Nekem kell az Isten beleegyezése, az Isten áldása. Az, hogy Isten maga mondja ki rólam azt, hogy igen, te az én gyermekem vagy. Igen, te az enyém vagy. Igen. Te jó úton jársz. És eddig is volt már olyan, amikor Jákob tapasztalta azt, hogy az Isten útján járt, útközben Isten jelét is adta ennek. De még kellett az, hogy Isten maga ki is mondja ezt az ő számára. hogy te igenis az Isten útján jársz, Isten veled van. Kicsit ugrunk, ugye karácsony pont erről szól, hogy Immanuel, Isten velem, Isten velünk. És az ember Jézus Krisztusban lehet így Istennel, és Istenben elrejtve. De vajon van-e ilyen küzdelmünk? Volt-e ilyen küzdelmünk, ahol Isten maga elismert bennünket? És azt mondta, hogy igen, fiam, gyermekem, te az én gyermekem vagy. Látjuk azt, hogy Jákob nem egy szent ember volt, ahogy mi gondolunk a szentekre, hogy ő aztán csak az Istenre figyel, és mindent csak úgy csinál. Nem, ő azért trükközött rengeteget. Ő azért megszerezte azt, amit meg akart. Nem azért áldotta meg Isten, és mondta azt, hogy te az enyém vagy, és az én választottam, mert Jákob olyan jó lett volna, olyan tökéletes, olyan szép, olyan okos, nem ezért. De látjuk azt, hogy Jákob küzdött. Jákobnak fontos volt az Isten áldása. A vagyon az csak ideig, óráig az övé, azt egyszer itt kell hagyni, de neki áldás hordozóvá kell válnia. És neki kellett az isteni szó. Itt a adventben egy kicsit elgondolkozhatunk azon, hogy nekünk kell-e az Isten beleegyezése. Abba, amit csinálunk, abba, akik vagyunk. Azt mondja Augustinus is, hogy nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, ó Istenem. Sok mindennel próbáljuk betölteni, sok mindennel próbáljuk helyettesíteni, próbálunk kevésbé nyugtalanok lenni, tele van nyüzsivel az életünk, vedd meg ezt, vedd meg azt, ugye a karácsonyi vagy adventi vásárok erről is szólnak, szerezd meg ezt, szerezd meg azt, de igazából nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, ó Isten. Amíg végre Isten maga ki nem mondja egy ilyen átvirasztott éjszakán talán, egy csendességben, hogy igen, te az enyém vagy. Te az enyém vagy. Ez az angyal ott küzd Jákobbal, és aztán fölteszi neki a nagy kérdést. Hogy hívnak? Ki vagy te? És akkor Jákobnak válaszolnia kell. Jákob. És tudjuk azt, hogy a Jákob név mit jelent. Csaló. És Isten előtt itt nem lehet köntörfalazni. Isten küldötte, megkérdezi, hogy hogy hívnak, és azt mondja, hogy csaló. És nekünk a Jákob szó az idegen, de ő neki anyanyelve volt. Hogy hívnak? És arra gondoltam, hogy ha Isten nekünk tenné föl ezt a kérdést, akkor mi hogyan válaszolnánk? Hogy hívnak? Amikor az ember engedetlen a főnökének, a szüleinek, akkor hogy hívnak? Akkor engedetlen. Vagy hogyha volt már olyan, hogy gonoszt gondoltunk a szülőre, és valahova elkívántuk, és megmondtuk, hogy őt kinek tartjuk. A Biblia pedig arról beszél, hogy tiszteld apádat és anyádat. Hogy hívnak akkor? Tiszteletlen. Vagy hogyha elloptunk valakinek valamiét, hogy hívnak? Tolvaj. Vagy mit nézel az interneten? Mit olvasol? Hogyan beszélsz a barátaiddal? Hogy hívnak? Egyszer meg kell állnunk Isten előtt, és akkor nem lesz mindegy az, hogy hogy hívnak gyermekem. Hogyan mutatkozunk be? Jákob bemutatkozik. Csaló vagyok. És látjuk, hogy azért adták neki ezt a nevet, mert már a születésekor csalt, fogta az ő testvérének a bokáját. Aztán megcsalta őt, amikor egy tál lencsével elkérte tőle, megvásárolta tőle az elsőszülöttségi jogot. Aztán, amikor megszerezte báránybőrbe bújva az elsőszülöttségi áldást. Aztán, amikor Jákobnak a vagyonát elszedegette, de őt is becsapták. Őt is megcsalták. Az egész élete szinte erre a csalásra van fölépítve. És most Isten előtt nem tudja leplezni, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én. Amikor ez az idegen megkérdezi, hogy hogy hívnak, és ő őszintén válaszol, akkor az az idegen ad neki egy új nevet. És azt mondja, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél, és legyen a neved Izrael. Ne arra emlékezz ezután, hogy milyen voltál eddig, hogy mennyi bűnöd volt, hogy milyen csaló az egész alaptermészeted. Ne erre emlékezz ezután, hanem hogy küzdöttél és győztél. És nem csak küzdöttél, és ez szerintem nagyon fontos, hogy nem csak küzdésből áll az élete, hanem győzelemből is. Amilyen győzelmet Isten mond. Isten mondja azt, hogy te győztél, nem pedig Jákob értékrendje szerint. Nagyon hasonlít ez a történet, ez a szituáció a mi életünkhöz is. Ahogy megszületünk, Isten ránk nyomja a bélyegét, hogy hívnak? Bűnös. És mindenkit bűn alá rekesztett. És nincs egy ember sem, aki azt mondhatná, hogy ő bűntelen. Mindannyian bűnösök vagyunk, és egykor majd, amikor Isten előtt kettesben megállunk, csak ő meg én, akkor kiderül az, hogy nem lehet palástolni a múltamat, hogy Istennek háttal születtem, hogy Istennek engedetlen voltam. Hogy hívnak? Bűnös. De Isten küldte el az ő fiát e világba, üdvözítőül, megváltóul, hogy engem megszabadítson. És aztán aki hisz Jézus Krisztusban, hogy ő helyettem halt meg, annak egy új nevet ad. Szent. Ami azt jelenti, hogy Istenné. Isten számára félretett. Az Istenné. Amikor egyszer ez nagyon elém került, akkor én nagyon megilletődtem rajta, hogy hogy lehet az, hogy az Isten egykor majd engem úgy állít az ő királyi trónja elé, mint szentet, fedhetetlent és tisztát. És azt mondja Jézus Krisztusért, hogy nem, én nem emlékezem meg arról, hogy te milyen voltál előtte. Hogy neked a neved az, hogy csaló meg bűnös. Hogy te miket tettél. Hanem csak arról emlékezem meg, hogy te Jézus Krisztusban el vagy rejtve, mint egy köpenyt fölöltöttél magadra, ahogy Jézus, ahogy a Biblia beszél erről is, és el vagy rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És erről az új névről beszél a Jelenések könyve is. Azt olvassuk, hogy az, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. Isten ad nekünk egy új nevet. Mindazoknak, akik győznek, akik Jézus Krisztusban újjászülettek. És ez a név, ez nem azért van, mert mi olyan szépek, okosak, jók voltunk, Jákobnál sem ezért volt, hanem azért, mert Jézust Isten szabadítóul küldte nekünk. És mi változott utána Jákob életében? Hát semmi. Egyrésztről semmi, ugyanaz a Jákob volt, ugyanaz a szakállas ember, ugyanaz a törzsfőnök, ugyanaz a gazdag ember, családapa, semmi nem változott. Nem nőtt ki szarva, nem nőtt ki dicsőséges koszorú, vagy akármi. Nem 20 centivel a föld fölött lebegett, és még a gondolkodás módja sem változott meg. Teljesen. Egyből megkérdezi, hogy hogy hívnak téged. Kérdezi a valakit. De miért akarja ő tudni azt, hogy hogy hívják őt? Talán a pogány szokás szerint, hogy akit én néven tudok szólítani, azt meg tudom szólítani. Azt messziről is hívhatom. A terem végéből is fölfigyel rám. És aztán a pogány szokás szerint őt tudom kényszeríteni is. És ez a valaki, ez nem mondja meg a nevét. Őt ne kényszerítse Jákob semmire. Őt nem lehet kényszeríteni. Istent nem lehet kényszeríteni, az ő angyalát nem lehet kényszeríteni. Semmire. Semmi nem változott. De mégis minden megváltozott. Minden megváltozott, mert megkapta Isten áldását. Mert tudta azt, hogy az Isten azt mondta az életére, hogy igen, te az enyém vagy, te kell lesz nekem. És a jó úton jársz. Az a gyerekének jutott eszembe, amit talán többen ismertek is, amikor az ember befogadja a szívébe az Úr Jézust, hogy igen, te vagy az én megváltóm. Akkor másnap azt énekli, hogy amióta ezt tudom, fényesebb a napsugár, Zöldelő faágakon szebben zeng a kismadár. Fű, virág mind úgy ragyog, minden szebb a föld színén, és én oly boldog vagyok, én övé, és ő enyém. Nem nőtt ki valami glória a fejem fölött, és mégis minden úgy ragyog, sokkal szebb, mert Isten belül valamit megváltoztatott. Aztán mi változott? Hát valami rosszabb lett. A küzdés során, mivel hogy az a valaki nem bírt vele, megérintette Jákobnak a csípőcsontját. És Jákob attól a pillanattól kezdve sántított. És így várja a találkozást másnap a lobogó gyűlölető Ézsauval. Egy meggyengített ember lett. Így kerül ki, testileg meggyengülve az Istennel való harcból. Mi lesz most? Így kell Ézsau elé állnia. És akkor Isten azt mondja neki gyakorlatilag, hogy most már ne a saját erődbe gyönyörködjél és bízzál. Eddig sok mindent megoldottál a saját eszedből, a saját okosságoddal, a saját erőddel, Istennel is küzdöttél, emberekkel is, győztél is, de most már ne erre alapozd az életedet. Most engedd, hogy én magam, hadd küzdjek érted. Látod azt, hogy egy szál bottal indultál el erről a földről, és hogy hihetetlen gazdagon jössz most vissza. Akkor bízz Istenben ezután is. És sántikálva kell tovább mennie az életében, az Ézsau felé, de kénytelen az ő hite megerősödni Istenben. Csak azért, mert emberileg, testileg elgyengült. Aztán ugyanúgy megy tovább, mint eddig, még mindig olyan kétfelé sántikál egy kicsit. Ott van benne az Isten felé a bizalom. Hisz Istenben, megkapta az áldást, és mégis még továbbra is mindent megtesz azért, hogy Ézsauval azt az összeütközést elkerülje. A nyájat előre küldte, a gyermekeket hátra küldte, ő pedig többször is meghajtja magát Ézsau előtt. És még mindig megtesz mindent azért, hogy Ézsónak a haragját csillapítsa. És látjuk azt, hogy Isten mégis olyan kedves és kegyelmes hozzá, hogy Ézsau megengesztelődik, és mint barátját fogadja vissza. Isten a kezébe veszi ott, ahol már Jákob nem tud sok mindent csinálni, és nincs hatalma benne. Mégis egy más emberre virrad fel a nap. Muszáj Istenben bíznia, muszáj az ő hitét megerősítenie. Új nevet kapott, a küzdelemnek van nyoma az életében, és nem azért, mert megérdemelte volna. Trükkös ember volt, még egy ideig trükkös ember is marad, és még nagyon sok évnek kell eltelnie, és nagyon sok nehézségen és nyomorúságon kell átmennie, hogy megérjen arra a feladatra, amire Isten hívta. Amikor Egyiptomba elkerül, akkor úgy mutatkozik be, hogy az én bujdosásaim esztendei, 130 esztendő. És tele volt nyomorúsággal és nehézséggel. És amikor 147 évesen mégis lehunja a szemét, akkor azt mondja, hogy az Isten áldását adom nektek tovább. Hogy betelt az élettel. Hogy az Istent tudja továbbadni, és nem csupán a vagyont. És ez az, amit Pál apostol jóval később megtapasztal. Amit aztán úgy fogalmaz meg, hogy imádkozik, és háromszor is imádkozik az ő gyógyulásáért, és Isten azt mondja neki, hogy nem, te nem fogsz meggyógyulni, és azt mondja Isten neki, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Erőtlenség által. Itt van Ézsau előttünk. Egy tegnap előtt még erős ember, akiben jó, ott van a félelem, de azért erős és kézben tartja a gyeplőt, és most pedig egy meggyengített ember. És ez a meggyengített ember a győztes. Ez a meggyengített ember a győztes. A sánta erősebb lett, és az Isten útján tud járni. És megkapja Istentől a jó szót, az áldást. Vajon mi a mi nevünk? Mi a neved? Bűnös vagy már szent? Az Istennek a tulajdona. Vajon volt-e a mi életünkben ez a harc, ez a küzdelem? Amikor leszámolok a régi életemmel, és elfelejtem, és a múltba teszem, azért, mert az én Uram, Jézus Krisztus megváltott engem. És látjuk azt, hogy nem leszünk szentek, és nem lesz glória a fejünk fölött, de mégis az Isten az ő pecsétjét teszi a mi életünkre. Ott bent mégis valami megváltozhat, mert az Isten engem elfogadott Jézus Krisztusért. Ne arra várjunk, hogy majd valamikor tökéletesek leszünk, és akkor majd Isten magához fogad, mert hogy már olyan kevés a bűnünk, és már úgy, ahogy szentek vagyunk. És ne arra várjunk, hogy majd egyszer rendeződik a családi körülményem, rendeződik a engedelmességem is, mert még itt-ott engedetlen vagyok, és egyébként is majd tudok szépen szólni, és tudok jól gyerekeket nevelni, és minden rendben van, és minden szép és jó. És majd akkor kész leszek arra, hogy az Isten szolgálatába álljak. Jákob élete nem erről szól. Valami megváltozott benne. Egy más ember jön onnan a harcból ki, az éjszakából, de valami mégis ugyanaz, és ezen az útján mégis Isten formája és alakítja. És élete végén, betelve az élettel, tovább tudja adni Istennek az áldását. Hogy hívnak? Mi jellemez téged? És hogyha az Isten gyermeke vagy, akkor az Isten szolgálni, vagy az Isten használni is akar, és az ő áldását tovább akarja rajtad is adni. Vajon hogyan ér bennünket majd a hajnal hasadás, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön? Azt mondták régi őseink, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak 4 adventusa vagyon. 4 adventje van, az egyik az már megtörtént, amikor ő eljött erre a földre. Az emberek várták őt, aztán Betlehemben Jézus megszületett. A második adventje akkor van, amikor betér Jézus Krisztus az embernek az életébe. Az ő megtérésekor meglátogatja. Aztán a harmadik advent akkor érkezik, amikor meghalunk, amikor a földi pályafutásunkat bevégezzük. És a negyedik pedig akkor jön, amikor az Úr Jézus másodszor jön erre a földre. Amikor visszajön a földre, és akkor elviszi az övéit magával, és örökké vele lehetünk. A kérdés az, hogy hol tart a mi adventünk. Csak megemlékezünk arról, hogy eljött egyszer karácsonykor, hogy már volt ez a névváltásunk, amikor Isten elfogadott bennünket Jézusért, amikor megtértünk, mert aztán, hogyha ez megvan, akkor az ember boldogabban várja a másik kettőt is. Egyébként csak úgy átlépünk róla, hogy ja, majd egyszer lesz olyan, hogy Jézus visszajön, majd valahogy megússzuk. És sok ember tényleg úgy gondolkozik az adventről, Jézus visszajöveteléről, hogy az valami szépnek a befejezése. Valami kiteljesedett életnek, a sikereinknek a bezárása. De nem. Ahogy a hajnal hasadása napfényt hozza el, és megmutatkoznak a szép fák, a zöld szín, az állatok, ugyanúgy kiteljesedik a mi életünk, és Isten valami teljesen más gazdagságot hoz el a mi számunkra. Azok számára, akiknek megvolt ez a második adventje, akiknek megvolt a névváltása. Az a kérdés, hogy majd utána Istennel leszünk, örökké, ami megváltónkkal, Jézus Krisztussal, vagy pedig nélküle. Advent egy kicsit erre figyelmeztet bennünket, hogy készüljünk Jézust visszavárni. Nem marad el sem a harmadik advent, de a negyedik semmiképpen sem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te eléd jöhetünk most úgy, amint vagyunk. Te előtted nem tudjuk leplezni, hogy kik vagyunk, milyen a mi valódi énünk. Te látod a mi bűneinket, te láttad, hogy bűnben születtünk, vétekben fogantattunk, és bűnben melengedett a mi anyánk is. Te látod azt, hogy rúgkapálunk ellened sokszor, És köszönjük neked azt, hogy mégis velünk van terved, hogy nem zártad be a menny ajtaját az órunk előtt, hogy visszavártál bennünket, hogy elküldted te magad a te egyszülött fiadat, hogy drágák voltunk annyira, hogy megválts minket az ő halála és feltámadása által. Köszönjük, hogy most erre emlékezhetünk. Köszönjük neked, hogy nem csak előre kell néznünk, hogy talán majd egyszer eljön a megváltó, hanem a vissza, a múltba tekinthetünk. Köszönjük, hogy mindezt megadtad. Köszönjük neked azt az új életet, amit adni akarsz, és már sokunknak adtad. Arra kérünk, hogy akik még vacilálnak, még bizonytalanok, hogy mi legyen, hogy veled vagy nélküled, vagy veled is, meg nélküled is, győzd meg őket, hogy nálad gazdagság vár, és az ember szíve nyugtalan, ami benned nyugalmat nem talál. Köszönjük, hogyha újból és újból figyelmeztetsz, amikor a sok hétköznapi gond és probléma elborítja a mi hitünket, a mi szemünket, és amikor leemeljük a mi hitünket, tekintetünket rólad, hogy nézzünk el ezekről a megkörnyékező nehézségekről és bűnökről, és kapaszkodjunk beléd. Köszönjük, hogy te nem tökéletes embereket vársz, mert a bűnösöknek és a tökéletleneknek szól a megváltás. Így jövünk te eléd, hozva a mi nehézségeinket, bűnterheinket, és te eléd szeretnénk azt lerakni. Köszönjük, hogy te, Urunk Jézus Krisztus, te megváltónk vagy. Te minden bűnünkért eleget szenvedtél. Hogy így tekinthetünk bizalmasan a jövőbe, reménykedve, és ez a reménység nem egy bizonytalan, hanem te adsz nekünk örökké való életet. Köszönjük azt a gazdagságot, amit benned kapunk. És köszönjük, hogy nem csak a mi fizikai életünkre van gondod, hanem a mi lelkünkre is. Úgy kérünk azért, hogy akik nehézségben, nyomorúságban vannak, akár országunkon belül, akár a határainkon túl, légy velük, hogy győzd meg őket a te utadról, a te gondolataidról. Kérünk azokért, akik a te nevedért szenvednek. Kérünk azokért, akik betegek, akik egyedül vannak és magányosak, hogy légy velük, hogy győzd meg arról őket, hogy te soha nem fordulsz el egy emberről től sem. És valaki segítségül hívja a te nevedet, üdvözül. Te magad jársz közben érte. Kérünk a mi országunkért, népünkért, kérünk az adventi időszakért, hogy egy kicsit elcsendesedhessünk. Legyen olyan órácska, amikor előtted állhatunk meg. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket, mert a te szavad az, ami éltet. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket a te igéddel. Hadd tudjunk rád figyelni. Hadd tudjuk levetkőzni a mi óemberi természetünket, és az odafelvalókkal tudjunk törődni, amit te adsz nekünk. És köszönjük, hogy mégis adtad ezt a szép világot, ahol még az eső is esik, és nem a szárazság gyötör minket. Köszönjük neked, hogy másként tekinthetünk magunk köré is, mert te vagy a mi Urunk és Istenünk. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, és áld meg most is a mi úrvacsorai közösségünket, hogy te beléd hadd gyökerezhessen meg a mi hitünk, hogy valóban egyé hadd válhassunk veled. Amen.